Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Nobilis Mária atya vagyok. Önök ismét egy hónap elteltével a teremtésvédelemről szóló műsort hallják itt a Mária Rádióban, melyet a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szerkeszt. Ismét én vagyok itt a stúdióban. Az adást kezdjük most egy imádsággal. Azt az imát az idei teremtés hete füzetben olvashattuk, és ezeket az imádságokat, 7 imádságot, hiszen ugye ez egy hétig tartott, és minden napra született ilyen ima az ökológiai megtérésről. Ezeket szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ez a füzet, és benne ugye ezek az imádságok, elmélkedések letölthetők a teremtésvidelem.hu weboldalról, illetve a teremtésünnepe.hu ökumenikus weboldalról is. Ahogy imával kezdjük, egy rövid imádsággal a teremtett világ iránti felelősségért, a teremtés iránti felelősségünk tudatában, az ökológiai megtérésért ezt a műsort. Hát egyben gondoljunk arra is, hogy ugye novemberben a halottaink sok közel állnak hozzánk, hiszen ilyenkor van Minden Szentek ünnepe és halottak napja, és hát a teremtésvédelem ügye Magyarországon idén ugye 2 fájdalmas elmenetelt is jelentett. Rohály Gábor, az egyesületünk elnöke, aki nagyon sokat tett Magyarországon a katolikus egyházban és ökumenikusan a teremtett világ iránti felelősségért, ugye ő áprilisban távozott közülünk, az Úr magához hívta egészen váratlanul és viszonylag fiatalon, és hát most pedig néhány hete Sipka Júliát temettük el, aki szintén az egyesületünknek a tagja volt, és ő is sokat dolgozott, sokaknak adott inspirációt és sok gyakorlati segítséget ebben a feladatban. Imádkozzunk az ő lelki üdvükért, illetve remélve, hogy már az Úrnál vannak, ezért kérjük az ő közbenjárásukat is, hogy ők elmentek, de minél többen érezzék meg ezt a feladatot itt egyházunkban is, mindazt, amire ez a meghívás, amelyet Ferenc pápa is közvetít számunkra, felhív bennünket, kötelez bennünket, és álljanak minél többen az ő helyükre, és folytassák ezt a munkát. Az imádság tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Teremtő Istenünk, téríts meg minket, hogy szent lelked által megtisztítva és megújulva a te küldetésednek szánjuk életünket. Köszönjük, hogy te felkészítesz és alkalmassá teszel, akkor is, ha esetleg alkalmatlannak érezzük magunkat. Dicsőítünk téged, kegyelmedért és szeretetedért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Már említettem, hogy november ugye a liturgiában miért fontos, hogy ugye ez a Minden Szentek ünnepe és halottak napja, és aztán hát a hónap végén itt van ugye Krisztus Király ünnepe is. Úgyhogy a liturgiában is fontos üzenetek és megemlékezések és titkok állnak előttünk, de a teremtésvédelem szempontjából sem uborka szezon. Egyik hónap sem, így a november sem, mindig van valami aktualitás. A mai műsorban ezek közül néhányat veszünk sorra, hogy csak így az elején felsoroljam őket. Például ugye novemberben van minden esztendőben 2 vásárlással kapcsolatos időpont, alkalom, vagy hát ilyen megemlékező időszak, nap, illetve hét. Az egyik a World Fair Trade Week, ugye a méltányos kereskedelem világ hete, amely idén november 8-a és 15-e közé esett, tehát éppen tegnap ért véget. A másik pedig a Ne vásárolj semmit nap, ami egy Amerikából indult kezdeményezés. Az idén november 24-én lesz, majd erre a kettőre visszatérünk, fogunk kicsit beszélni róluk, hogy mik is ezek, hogyan kerülnek ide, miért vannak. Aztán november 19-e Szent Erzsébet ünnepe, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe, aki egyrészt a miénk, mi a magunkénak érezzük teljes joggal, mint magyar szentet, másrészt viszont a világ is magáénak érzi. Talán ő a legközismertebb magyar szent, ő az, akinek az egész világon mindenütt megünneplik az emléknapját, hiszen a szegények iránti szeretet egyik legkiemelkedőbb, legkimagaslóbb szentje, Assisi Szent Ferenc mellett, és hát persze az ő lelkiségéből táplálkozva ez is szorosan kapcsolódik a teremtésvédelem ügyéhez, a szegények ügye, hiszen ugye tudjuk, hogy Ferenc pápa a két témát, a szegényekét és a bolygó törékenységét milyen szorosan összekötötte a Laudato Si dokumentumban, és amikor a Ferenc nevet választotta pápaként, akkor mind a kettőre akart utalni. Aztán közeledik a párizsi klímacsúcs második évfordulója, ugye két évvel ezelőtt, 2015-ben november 30-án nyílt meg, így kezdődött a párizsi konferencia, amelytől nagyon sokat várt a világ, és nagyon aggódva szemlélte, és hát aztán ugye lett is valami eredménye, bár ennél sokkal több is lehetett volna, erről is fogunk egy kicsit beszélni. Aztán a közelmúltban zajlott egy magyarországi kisebb rendezvény, humán erőforrás szakmai fórum volt a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület rendezésében, és ennek egyik témája volt a fenntarthatóság. Egy ilyen szakmai területen is, mint a humán erőforrás management, számít már az, hogy mi fenntartható. Erről is lesz egy bejátszásunk, és egy kis ugye hát összeállításunk. Illetve 15 ezer tudós ismét fölhívta a világ figyelmét arra, hogy mennyire aggasztó az ökológiai helyzet. Erről szeretnék most először is beszélni. Ugye talán sokan találkoztak már vele, vagy voltak, akik már találkoztak vele a médiában, az interneten mostanában, a napokban több magyar hát médium is ugye elővette ezt a témát, lehozta a hírt. 25 évvel ezelőtt kapta meg az emberiség az első figyelmeztetést, mondjuk így, amikor 1700 különböző független tudós nyilatkozott egyetlen közös nyilatkozatban, tehát még egyszer mondom, 25 esztendővel ezelőtt, azért ez már egy komoly időszak, ez alatt már sokat lehetett volna tenni a világért, akkor nyilatkoztak arról, hogy az emberiség mennyire durván, mennyire szélsőségesen kihasználja a föld erőforrásait, és hogy ez mennyire nagy veszélyt jelent. Tegyük hozzá, hogy ezt azért már előbb is mondták, tehát 1972-ben jelent meg a Növekedés Határai című római klub jelentés, amely először hívta fel a világ figyelmét arra, hogy ha így folytatjuk, akkor ez nem vezet jó végre. És annak is volt egy 30 évvel későbbi kiadása, amelyben a szerzők, Dennis Meadows és munkatársai szomorúan állapították meg, hogy 30 év alatt semmit nem tett a világ abban az irányban, nem lépett abban az irányban, amiről ők akkor megmondták, hogy ez a folyamat nem vezet jóra. És aztán ugye hasonló ennek az előbb említett felhívásnak a sorsa is, tehát a 25 évvel ezelőtti 1700 tudós által tett felhívás nyomán most, ugye hát 25 évvel később megint megvizsgálta részben ez a tudós csoport, részben hát sokkal többen, hogy állunk ezekkel a dolgokkal, és ugye annak idején a levegőszennyezés, vízszennyezés, halállomány zsugorodása, föld terméketlenné válása, fajok kihalása, légszennyezés, a fosszilis üzemanyagok üvegház hatása, klímaváltozást okozó hatása volt az, amire fölhívták a figyelmet, ez ugye már szép, szomorú sor, ez a jó pár probléma, és hát ezeket vizsgálták újra, és a lakonikus megállapításuk sajnos az, hogy a dolgok most sokkal rosszabbul állnak, mint akkor. Tehát nem csak egyszerűen az a helyzet van most is, ami 25 évvel ezelőtt, hanem, ahogy ezt mindenki tudja, hogyha ezek a dolgok így haladnak, akkor nem csökkennek, hanem növekszenek. Hát most 184 ország 15.364 tudósa írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben egy tudományos labban tették közé ezt a közleményünket, amelyben azt mondják, hogy az emberiség gyakorlatilag nem tett semmi előrelépést a problémák megoldásában, sők rosszabbul állnak a dolgok, mint valaha. Egyes egyedül az ózonréteg pusztulása az, ami valamikor 1992 körül elkezdett visszafordulni, mert komoly egyezmények születtek, és tényleges hát cselekedetek is születtek ebben az ügyben. De egyrészt ugye azt mondhatjuk, hogy sajnos ez egy önmagában álló egyedi eset, mert hogy az ózonréteg pusztulását nem volt nehéz megakadályozni, hiszen az azt kiváltó technológia, tehát azoknak a gázoknak a kiváltására, amelyek ezt okozták, volt technológia, tehát a gyártók elég könnyedén mondták azt, hogy áttértnek erre a másik technológiára. A másik pedig, hogy hiába fordult vissza, és csökkent nagyjából a kibocsátás arra a szintre, ami kezdetben volt, tehát a probléma indulása előtt, de a az ózonréteg regenerálódása az sokkal hosszabb folyamat lesz, az még legalább körülbelül 50 év. Tehát ez az egyetlen téma a felsorolt 8 közül, amelyikben igazán sikerült elérnünk az előrelépést, és még ez is éppen csak mondhatjuk, hogy megindult az a helyreállás útján, és nem tudjuk, hogy mennyire hosszú lesz a folyamat, és mennyire tökéletes a regenerálódás. És hát azt mondja ez a 15 ezer tudós által aláírt nyilatkozat, hogy hamarosan túl késő lesz irányt változtatni, és ha így folytatjuk, akkor elkerülhetetlen lesz az ökológiai katasztrófa és bukás. Tehát ezt mondhatjuk úgy, hogy ez most a második figyelmeztetés, elhangzott az emberiséghez a második figyelmeztetés 1700 helyett 15 ezer tudós részéről. Nem nagyon mondhatja senki, hogy 15 ezer tudós mind csak azért mondta ezt, mert megvezették őket, mert nem értenek a szakmájukhoz, vagy mert lefizették őket, ahogy ezt szeretik az ökológiai problémák ellenzői mondani. Ez a világ 181 országából ennyi szakértő és felelős ember már biztos, hogy nem mondaná ezt, hogyha nem lenne így, hogy nehezebb a friss vízhez hozzáférni, zsugorodnak az erdők, kevesebb a vadon kifogható hal, azóta 2 milliárddal több ember él a földön, és a fogyasztásunk csak növekedett, és minden emlős gyík, kétéltű és halfaj egyet száma azóta 30%-kal csökkent. Ezek elég rémisztő adatok, hogy oda kéne figyelnünk ezekre a figyelmeztetésekre. Következő témánk, ugye, amit már jeleztem, hogy volt egy KIFE, Katolikus Ifjúsági Felnőttképzési Egyesület által szervezett humán erőforrás szakmai fórum, amelyen a fenntarthatóság is szóba került. Úgy tudom, hogy a vonalban van Nemes Gábor, ugye, hallasz minket?
Igen, jó estét kívánok a hallgatóknak, szervusz Mário.
Szervusz Gábor, köszönjük, hogy jelentkeztél. Te ott voltál, ugye, ezen a fórumon, ezen a konferencián?
Igen, és nagyon érdekes volt az, hogy amit most te is említettél, hogy a problémák gyakorlatilag súlyosbodnak, és ezen a Human Erőforrás Management szakmai fórumon is fölmerült a beszélgetésben ennek kapcsán, hogy hát egyre több szakmának, egyre több területnek kellene valahogy bekapcsolódni ebbe a mondhatni úgy, hogy küzdelemben, és egy nagyobb szervezetnél, cégnél, gyárnál ugye a környezeti megbízottakról tudunk, akik esetleg a gyárkémény szűrőjét próbálják beszerezni, a legújabbat, hogy csökkentsék. Aztán ugye a társadalmi felelősségvállás kapcsán említhetnénk a kommunikációs osztályt, vagy PR osztályt. Ezek hagyományosan, most már évek, évtizedek óta azok a területek egy szervezeten belül, egy cégen belül, akik úgymond foglalkoznak ezzel a problémával. Na most ami érdekesség, ugye, hogy a HR, az emberi erőforrás területe, az, amelyik úgy igazából egy szervezeten belül a változásoknak, a hozzáállásnak, az értékeknek a motorja lehetne a jövőben.
Hiszen hát ugye az emberek hordozzák az értékeket mindig.
Így van. És nagyon érdekes az is például, hogy európai szinten is vannak azért pozitív hírek, hogy például az Európai Bizottság épületeiben jövőben nem lesz már egyáltalán egyszer használatos műanyag. Tehát az intézmények, a cégek, igen, ez nagyon fontos. Aztán nem tudom, hogy korábban volt szó esetleg a műsorban, de ugye a műanyag az egy kicsit fordulópontra kerül majd januártól, annak a feldolgozása,
mert
Kínában ugye megelégelték, hogy tulajdonképpen a
világ szemete oda megy hozzá.
Igen, és ugye műanyagként megy a PET palack, és jön vissza sálként, de most már ennek így vége. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Tehát van egy európai, van egy ilyen ázsiai kitekintésünk.
Egy kicsit pontosítjuk, mert bocsánat, tehát a hallgatók nem biztos, hogy ebből teljesen értették, aki még nem olvasta a hírt, tehát Kína közölte, hogy vége, nem vesz át több oda hozzájuk exportált műanyag szemetet, mert eddig átvette, ugye, és hát állítólag feldolgozta, és december 31-jel ezt a folyamatot befejezi, kész, nem vásárol több műanyag hulladékot.
Erről szólnak a hírek, tehát a hulladék, a műanyag hulladéknak ez a hagyományos módja, ez nagyon érdekes ugye, kérdés, hogy egyáltalán mennyi gyűjtünk össze, ez is Magyarország esetében elég alacsony. Márta például tett egy ajánlást, hogy 70%-át össze akarja gyűjteni, de a nagy kérdés majd az lesz, és hát ez remélhetőleg és várhatólag a különböző országok, Európa, Egyesült Államok, hát változtatni fog ezen, mert eddig ez egy nagyon kényelmes megoldás volt, hogy itt megisszük azt a termelődik szemét, ott pedig majd földolgozzák, és visszaküldik műanyag pulóver, vagy sál, vagy nem tudom milyen termékként.
Ami persze tegyük hozzá, hogy hatalmas utaztatás szállítást is jelentett, tehát nem volt ez olyan gyönyörű megoldás.
Nem, egyáltalán nem. Teljesen igazad van, és ugye közben is ugye leestek bálák, ez egy óriási szennyezés is a tengerekben. És ami érdekes lehet, egy picit visszatérve, hogy a HR szerepére, hogy igazából az ökológia, a fenntartatóság, a környezetvédők nagyon sokszor próbálták úgymond az embereknek megmondani, hogy mit csináljanak, vagy mit ne csináljanak. És ez egy érdekes fordulat lenne, hogyha ezentúl inkább kérdeznénk. Tehát van egy, képzeljünk el egy beszélgetést egymás között, mondjuk egy vállalat vezetővel, és akkor a végén azt kérdeznénk, hogy rendben, értjük, és mondd, te mit teszel a klímaváltozás ellen? És ezzel szépen ott hagyjuk.
Ez egy jó gondolat. Ugye tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy mindenkinek ez is világos, hogy HR az ugye azt jelenti, hogy human relations, tehát hogy emberi, szó szerint emberi kapcsolatok tulajdonképpen.
Így van, illetve hát erőforrások,
igen, tehát azt abban az értelemben használják, hogy emberi erőforrások, de egészen szó szerint azt jelenteni, hogy, vagy resource, igen. Tehát, hogy végső soron ezen múlik. Tehát nagyon jó gondolat ez, hogy sokkal erősebb lehet egy kérdés. Ugye erről van szó, hogy...
Így van. Tehát most már egy kicsit megszoktuk azokat a dolgokat, amit igen. Ugye mindannyian mondunk, hogy mit lehetne tenni, stb. De ezzel úgy otthagyni, ezzel a nyitott kérdéssel, hát hogyha elgondolkodik.
Hát
ez egy újabb terület, újabb szakmának a esetleges próbálkozása lehetne ez, mert tényleg fontos, hogy a változás megtörténjen.
Igen, és hát ugye, amit Ferenc pápa ír, nagyon hangsúlyosan sokszor leírja a Laudato Si-ben, sőt az egésznek ez a koncepciója a Laudato Si enciklikának, hogy nem elég, ha csak az ökológusok, vagy csak a természettudósok foglalkoznak ezzel az ügyel, vagy csak a környezetvédők, hanem pontosan ez mondja a Laudato Si, hogy az emberi lét, az emberi minőség, az emberi cselekvés minden területét összhangba kell hozni, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. A művészettől az erkölcsön át, a tudományon keresztül, az irodalomig, és hát akkor most itt látjuk, hogy például a humán erőforrás kezelésig egy vállalatban. Tehát az is belép ebbe a szimfóniába, vagy ebbe a kórusba, illetve be kéne, hogy lépjen, ugye erről volt szó ezek szerint akkor ezen a konferencián.
Így van. Úgyhogy
na, hát nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót, és hát akkor azért valamennyire, akkor végül is reményt keltőbe sikerült fordítani a beszámolót végét, hogy ugye nem csak az látszik, hogy ott is érzékelik a bajokat, hanem az is, hogy ott is van valami részötlet a megoldásra, ugye?
Így van, hát próbálkozni kell mindenképpen.
És hát akkor reméljük, hogy ez a sok minden majd szinergikusan együtt fog mozdulni, és valami többet ad ki, mint amit egyenként tudnának ezek a területek, és mi bízunk természetesen a Szentlélekben, aki ezt a szimfóniát vezényli. Köszönjük így szépen, Gábor, akkor köszönjük a bejelentkezést.
Köszönöm.
Szép estét.
Szép estét.
Halljuk tehát, hogy milyen sokféleképpen valósul meg az, amit Ferenc pápa ugye a Laudato Si-ben felvetett. Igaz, hogy más szempontból meg nem biztos, hogy mindenütt olyan hát vágtatva mennek erőre a folyamatok, de azért mindenütt vannak felismerések, vannak emberek, akik valamire ráéreznek, valamiben kiderül, hogy ugyanúgy gondolkoznak, hasonlóan éreznek, rádöbbennek a felelősségükre. Ezt kell mindenütt segítenünk és erősítenünk. Ha már a Laudato Si-nél tartunk, és Ferenc pápa felhívásainál, ugye mindannyian nyilván emlékezünk, akik szokták követni a műsort, azok nyilván emlékeznek, illetve akik a Laudato Si-t, az Áldott Légy című enciklikát már ismerik, ennek a gondolatrendszerét, azok nagyon jól tudják, amit már a műsor elején is említettem, hogy Ferenc pápa nagyon komolyan összeköti ebben az enciklikában a bolygó törékenységének és a kiszolgáltatott szegény emberek helyzetének a példáját, hát nem csak példaként, hanem konkrétan összeköti, azt mondja, hogy a selejtezés kultúrájára szoktunk rá sajnos a mai világban, és ez, ahogy mondja a Laudato Si 24. pontjában, egyaránt érinti a gyorsan hulladékká váló dolgokat és a kirekesztett embereket. Hát magyarul úgy azt mondja, hogy ugyanúgy bánunk az értéktelen szemétté vált elselejtezett dolgokkal, mint ahogy az embertársainkkal, akik nem tűnnek fontosnak számunkra. Vagy fordítva, ugyanúgy bánunk a jelentéktelennek és mellékesnek, fölöslegesnek tűnő embertársainkkal sokszor, mint ahogy a hulladékkal bánunk. És hát ez megengedhetetlen, és nagyon sokszor felhívja a figyelmet, hogy ettől hát el kell fordulnunk. Ez a probléma gyökere, hogy így gondolkodunk nagyon sokszor a mai világban, akár észrevétlenül is. Nos, hát Ferenc pápa ebben az ügyben megint lépett egyet előre, megint egy figyelemfelhívó, és talán sokakat meglepő, de reméljük, hogy sokakat megérintő lépést tett. Ugye emlékszünk rá, hogy 2015-ben a Laudato Si dokumentum kiadása után, szeptember 1-ére kijelölte a közös otthonunkért való imádságnak a világnapját, és erre az azóta eltert mindegyik esztendőben küldött külön üzenetet is. Tehát szeptember 1-én, most már harmadik éve, ugye, ennek a, mondjuk így, hogy teremtésvédelmi világnap, vagy a közös otthonunkért való imádság világnapja. Nos, most, idén, egy újabb ilyen felhívást tett közzé. Páduai Szent Antal ünnepén, június 13-án kelt az az eddig nem nagyon ismert magyarra, éppen csak most lefordított, most megjelent levele, üzenete, amelyben megalapítja a katolikus egyházban a szegények világnapját. És ezt, és ez nekünk magyaroknak külön hát büszkeség, de felelősség és felhívás is, az évközi 23. vasárnapra helyezi, tehát minden esztendőben Krisztus király vasárnapja előtt egy héttel lesz a szegények világnapja, amely idén pont november 19-ére, Szent Erzsébet ünnepére ugye esik, és nem véletlen ez az egybeesés. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Szent Erzsébet ünnepe közelébe eső vasárnap lesz innentől a katolikus egyházban a szegények világnapja. Az üzenet már elolvasható, magyarul is megjelent, és valószínűleg hamarosan sok helyre elérkezik a magyar egyházban. És hát ebben az üzenetben, ugye először is a címét mindjárt, és a világnap nevét mindjárt szeretném kiemelni. Ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog, és már a Laudato Si kapcsán is többször felhívtuk erre a figyelmet, hogy a pápa nem a szegénység világnapját, hanem a szegények világnapját alapította meg. Tehát ő nem egy elvi problémáról beszél, nem egy ságségvégű főnevet, egy elvont főnevet használ, hanem ő a szegény embertársainkról beszél. És ez a világnap nem egy problémának a világnapja, nem egy ügynek a világnapja lesz, hanem embertársainknak a világnapja, velük való kapcsolatnak a világnapja. A dokumentum, az üzenet, amelyet kiadott, nem túlságosan hosszú, egy 4 oldal körülbelül, és hát azzal kezdi, hogy János apostol első leveléből idézi a nyilván mindannyiunk által már sokszor hallott és jól ismert mondatot, hogy gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. És aztán erre építi az egész üzenetét, hogy ne csak mondjuk, hogy mi a szegényekkel vagyunk, ne csak felolvassuk a Szentírásból azokat a szép szakaszokat, ahol a Biblia arról beszél, hogy az Úr a szegények pártján van, és így tovább, hanem ezek tettekben jelenjenek meg az életünkben. Azt mondja a pápa, hogy az ilyen szeretet, amelyről ugye János evangélista sok helyen beszél, és ami Jézus parancsa, a kölcsönös, felebaráti, konkrét szeretet, azt mondja, a Isten szeretete, amelyből ez származik, nem maradhat válasz nélkül. Még ha önzetlenül adja is Isten ezt a szeretetet, anélkül, hogy bármit kérne érte cserébe, mégis úgy lángra lobbantja az ember szívét, hogy mindenki úgy érzi, viszonoznia kell, korlátai és bűnei ellenére, mondja a pápa. És aztán azzal folytatja, hogy ez úgy lehetséges, hogyha befogadjuk a szívünkbe Isten kegyelmét, irgalmas szeretetét, mert hogy az irgalmasság, amely gyakorlatilag a Szent Háromság szívéből fakad, mozgásba tudja hozni az életünket. Jellegzetes Ferenc pápai felhívás ez, tehát ő mozdítani akarja a keresztény embert, az egyházat, ő nem szép dolgokat akar prédikálni, azt akarja, hogy mozgásba jöjjön ez a világméretű nagy közösség, az evangélium dinamikájával mozogjon. Azt mondja, hogy az egyik első jel, amely a keresztény közösség jellemzője volt a világban, és amellyel a kereszténység megjelent, az a legszegényebbek szolgálata volt. Már az apostolok cselekedetei első lapjaitól kezdve látjuk, hogy a legjellegzetesebb dolog, amiről a keresztényeket fölismerik, az a mindenki felé, és főként a legrászorultabbak felé irányuló szeretet. Azért, mert ugye a mester azt mondja, és idézi Ferenc pápa, hogy a mester, azaz Jézus, a szegényeket boldognak, és Isten országa örököseinek nevezte, ugye hát a nyolc boldogságból erre emlékszünk. Aztán utal arra, hogy az apostolok cselekedetei beszámol az első keresztény közösség viselkedéséről, akik birtokaikat és javaikat eladták, mondja az apostolok cselekedetei második fejezet, 45. vers, és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek. És fölhívja Ferenc pápa figyelmüket, hogy ez nem egy retorikai fordulat Lukács részéről az apostolok cselekedeteiben, hanem amikor ezt elmondja, akkor minket akar ösztönözni arra, hogy mi is hasonló radikalitással bánjunk a javainkat, és osszuk meg azt azokkal, akiknek nincs, akikkel való osztozásra vagyunk meghívva a hitünk által. Utal arra, nem sorolja föl, de utal arra, hogy 2000 év alatt nagyon sok keresztény a szeretet nagylelkű képzelő erejével szolgálta a legszegényebb testvéreit, és külön utal ugye Assisi Szent Ferencre, akit számosan követtek. Assisi Szent Ferenc életéből azt a mozanatot emeli ki, hogy a leprások hosszú ideig őt zavarták, és keserű volt számokra a leprások látása, írja ezt Ferenc maga, de amikor elszánta magát megtérése után, hogy Gubbióba menjen, és ott együtt lakjon velük, akkor ez egy fordulatot jelentett az életében, ez jelentette az igazi fordulatot az életében, akkor onnantól kezdve átalakult az élete, és igazi, egész eredeti értelemben vett keresztény életmód született meg, való elhatározás született meg benne. Azt mondja Ferenc pápa, és hát ez úgy mindannyiunknak azért az elevenébe vág, hogy ne csak úgy gondoljunk a szegényekre, írja az üzenetben, mint a heti egyszeri önkéntes munka jó gyakorlatának célcsoportjára, vagy még kevésbé, mint olyan emberekre, akiket időnkénti felbuzdulásból megsegítünk egy-egy gesztussal, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, hanem, és itt megint a pápától jól ismert felszólítás következik, érintsük meg őket, találkozzunk velük, osztozzunk velük. Nem azt mondja a pápa, hogy minden szegénynek minden gondját oldjuk meg, hanem azt mondja, hogy akikkel találkozunk, azokkal valóban találkozzunk. Ne a kisújjunkkal piszkáljunk valamit a helyzeten, ne utálkozva és minél távolabb tartva magunkat tegyünk valamit, hát na jó, nem bánom, teszek valamit egy szegényért, aki a közelemben van, hanem azt mondja, hogy ahogy Szent Ferenc ugye, úgy döntött, hogy együtt fog lakni a leprásokkal Gubbióban, és ez változtatta őt meg, ugyanúgy mi is, amikor egy szegény embertársunkkal találkozunk, akkor ebbe a találkozásba teljes önmagunkkal lépjünk be. Tehát nézzünk a szemébe, érintsünk meg, fogjunk vele kezet, kérdezzük meg, hogy van, kérdezzük meg a nevét, és így tovább. Azt mondja a pápa, hogy ebből az életmódból öröm és a lélek derűje származik. Aztán még azt is hozzáteszi, amit nyilván mindannyian érzünk, hogy ez azt jelenti, hogy ki fogunk lépni a saját biztonságunkból és kényelmünkből. De, mondja, ne feledkezzünk el róla, hogy Krisztus tanítványai számára a szegénység elsősorban hivatás, a szegény Krisztus követése. Tehát nem egy mellékes ügy, és nem egy kényszerűség, hogy hát valamit kell kezdeni a szegénységgel, hanem a hivatásunk valamiképp a szegénysége. Emlékezzünk ismét a nyolc boldogságra. És aztán a levél második részében ugye felsorolja azokat a nehézségeket, amelyekkel találkozunk. Hát egy megdöbbentő listát ír, ugye amikor azt mondja, hogy nehéz ugyan tisztán meghatározni a szegénységet a mai világban, de ezer arca van. És akkor felsorolja. Fájdalomról, kirekesztésről, kizsákmányolásról, erőszakról, kínzásról van szó, bebörtönzésről, háborúról, a szabadságtól és a méltóságtól való megfosztottságtól, tudatlanságról, analfabetizmusról, egészségügyi szükséghelyzetekről, munkanélküliségről, emberkereskedelemről, rabszolgaságról, elvándorlásról, ez a migráció ugye, nyomorról és kényszerű migrációról beszélünk, amikor a szegénységről beszélünk. Tehát látszik, hogy hogy a szegénység Ferenc pápa gondolkodásában nem egyféle dolgot jelent, nem azt jelenti, hogy valakinek kevés anyagi java van, kevés dolog áll rendelkezésére, hanem mindazt a kitaszítottságot, mindazt a hiányt, ami az ember életét hát meg tudja keseríteni, ami kiszolgáltatottá és korlátozottá teszi, jelenti a szegénység. Mondja is utána, hogy hát milyen hosszú, micsoda kegyetlen és sohasem teljes felsorolást voltunk kénytelenek adni a szegénység formáiról. És azt mondja, hogy mindezekre az élet és a társadalom új szemléletével kell választ adnunk. És ez az, amiről a környezetvédelem, teremtésvédelem is szól, máshonnan indulva, de ugyanide érkezve, hogy elkerülhetetlen szükség van arra, hogy a mai világban az élet és a társadalom valamilyen új szemléletét sajátítsuk el, és határozottan éljük meg. Idézi Boldog VI. Pál pápát, aki azt mondta a II. Vatikáni Zsinat II. Üdvészszakának a megnyitásán 1963-ban, hogy a szegények evangéliumi jogon tartoznak az egyházhoz. Tehát ezt úgy is érthetjük, hogy egy szegény ember, akár az, és az előbb felsoroltak bármelyikét érthetjük a szegénységen, bármilyen vallású legyen, bármilyen szinten kötődjön személy szerint mondjuk a valláshoz, de evangéliumi jogon, mert szegény, az egyházhoz tartozik. És akkor utána ír erről Ferenc pápa, hogy az irgalmasság szentévének végén határoztam el, mondja, hogy felajánlom az egyháznak a szegények világnapját, hogy a keresztény közösségek az egész világon egyre inkább és egyre jobban kézzelfogható jelei legyenek Krisztus szeretetének a legszegényebbek és a leginkább szükséget szenvedők iránt. Hogy lépjünk föl, mi hívek, a selejt és a pazarlás kultúrája ellen, és helyette tegyük magunkévá a találkozás kultúráját. És akkor pontosítja, hogy ez a szegények világnapja mindig az évközi idő 23. vasárnapján lesz, de már a megelőző héten, mondja a pápa, próbáljunk készülni erre, és keressük meg, hol tudunk konkrétan segíteni szegény embertársainkon, hogy, mondja, ezáltal még hitelesebben ülhessük meg majd Krisztus király főünnepét a rákövetkező vasárnapon, hiszen Krisztus királysága pont abban nyilatkozott meg, hogy mezítelenül szegényen mindentől megfosztva nyilatkoztatta ki Isten szeretetének teljességét. És akkor befejezésben még arra is utal, hogy a mi atyánk a szegények imádsága. Tehát valahányszor a mi atyánkot imádkozzuk, a szegények imádságát imádkozzuk, hiszen Jézus, amikor a tanítványai arra kérték, hogy tanítsa őket imádkozni, válaszul azt mondta, hogy imádkozzatok úgy, hogy a rászorultságotokat fejezitek ki Istennek, hogy a mindennapi kenyeretekért fohászkodtok, Istenre hagyatkoztok a leglényegesebb, az életeteket legalapvetőbben érintő valóságokban. Keressük meg lehetőleg mindannyian ezt az üzenetet, lehet, hogy sok felé el fog hangzani a szentmiséken is, a vasárnapon, ugye? De ha nem is, akkor is érdemes elővennünk és átelmélkednünk, mert ez egy komoly felhívás a pápától. Tehát innentől kezdve minden esztendőben ez az egy nap legalább erről fog szólni, de már most ebben az üzenetében mondja a pápa, hogy de legalább az előtte lévő egy hét már legyen készület erre a világnapra, és aztán hát nyilván az a célja ennek, hogy az év többi napján és hetében se feledkezzünk el erről. Egy másik téma, amiről még említést tettem, hogy november 30-án lesz két éve, hogy megkezdődött a párizsi klímacsúcs, azaz az ENSZ 2015-ös klímaváltozási konferenciája, ami ugye a 21. olyan ülés volt, ami az 1992-ben aláírt éghajlatváltozási keretegyezménynek és a kiotói jegyzőkönyvet aláíró országoknak az éves találkozóinak a sorozata, és hát ezeket a találkozókat évről évre egyre nagyobb aggodalom kísérte a világ részéről, és már ugye 2013-ban Koppenhágában is mindenki abban reménykedett, hogy sikerül valami áttörést elérni, és nagy csalódás volt, amikor látszott, hogy hát ez nem sikerült, és akkor Párizsra készülve, ugye akkor jelent meg a Laudato Si, akkor ugye alkotta meg az ENSZ az új fejlesztési céljait, ugye az úgynevezett SDG-t, a fenntartható fejlesztési célokat újabb 15 évre. Mindenki nagyon, nagyon érezte, hogy Párizsban már tényleg történnie kell valaminek, és hát valóban született is egy egyezmény, amelyet az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében fogalmaztak meg ott a szakértők és a politikusok együtt. És történt néhány előrelépés, mert például ugye ennek az egyezmény betartásának az ellenőrzését a politikusok nem tartották meg maguknak, hanem a tudósokra bízták, ami azért jelent egyfajta garanciát arra, hogy nem lehet elmismásolni és szép szavakkal elkenni, hogy történt-e valami. De az elég nagy gond, hogy ugye az egyezményt még mindig nem ratifikálta elegendő ország, és hát ugye a közelmúltban ugye az új amerikai elnök hát azt közölte, hogy ki fog lépni belőle Amerika, ami persze ugye erről már volt szó az egyik adásunkban, még az is lehet, hogy hosszú távon segíteni fog ennek az egyezménynek, mert csak azért is sokan, már csak azért is be fogják tartani, és ha Amerika mint szövetségi állam, szövetség ugye, államszövetség kilép belőle, akkor az egyes szövetségi államok megjelezték, hogy ők meg viszont belépnének. Hát minden esetre nagyon aggódva kell figyelnünk azért azt, és imádkoznunk kell azért, hogy a világ, a szekuláris világ is minél inkább elkötelezze magát ezekre a fontos lépésekre. És végül az a téma, amit már említettem, ugye közeledik a karácsony, és hát ilyenkor novemberben két dolog is van, ami fölhívja figyelmünket arra, hogy a karácsony előtti vásárlási őrülettel szemben valamilyen sokkal tudatosabb magatartásra volna szükségünk. Ugye most volt november 8-ától 15-ig a méltányos kereskedelem világhete, és ebben ugye egy konferencia is helyet kapott új Delhiben, egy többnapos konferencia a méltányos kereskedelem út a fenntartató világhoz címmel, illetve most lesz november 24-én a Ne vásárolj semmit nap, ugye talán ezt nem mindenki tudja, Amerikában november 4-dik csütörtöki a hálaadás napja, egy hatalmas nemzeti ünnep, és általában a boltok a rákövetkező napon, november 4-dik csütörtöki utáni pénteken kezdik el a karácsonyi vásárolást, hatalmas árleszállításokkal és elképesztő engedményekkel, és az emberek ilyenkor magukból kikelve sokszor rohamozzák meg ezeket a boltokat ezekért az árengedményes árukért, ezért nevezték el ezt ugye fekete pénteknek, és ezért aztán az ottani civil szervezetek pontosan erre a napra hirdették meg a Ne vásárolj semmit napot, ami viszont pont azt mondja, hogy állj ellen ennek a vásárlási őrületnek, és legyél tudatos abban, hogy mit veszel, miért veszel, mennyit veszel, és hogy mit okoz az a vásárlási döntés, amit talán öntudatlanul napról napra meghozol. A másik fogalom pedig a méltányos kereskedelem azt jelenti, hogy olyan árut vásárolj, amelyért tudod, hogy a másik végén a termelő, és itt elsősorban nyilván a harmadik világbeli termelőkről van szó, megkapja a neki járó tisztességes bért, az igazságos és tisztességes munkakörülményeket lehetővé teszik neki, mert hogy nagyon sok olyan olcsó áru, amit mi Magyarországon itt vásárolunk, vagy Európában, vagy Amerikában vásárolunk, az valójában igazságtalanságok árán olyan olcsó. Ez egy viszonylag homályban lévő dolog, amit kevesen tudnak és tartanak számon, pedig ennek is egy olyan dolognak kellene lennie, ami a vásárlásunkban jelen van, a tudatos döntéseinkben jelen van. Ez tehát erre a két dologra hívja föl a figyelmünket, és nem csak Amerikának, hanem nekünk itt Európában is ez a két ilyen világnap, és ezt ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe is így befejezésül, hogy miközben a világ most kezd szinte megőrülni körülöttünk, hogy minél több mindent vásároljon, mi meg menjünk ezzel szembe, és ahogy Ferenc pápa fölhívja a figyelmünket a Laudato Si-ben is, ezekkel a mindennapi apró döntéseinkkel próbáljunk az evangéliumnak és a Krisztus világ iránti szeretetének minél inkább megfelelni, és ezek a döntések ott vannak a műsorban, nagyon sokféleképp hallottuk, hogy milyen sokféle területén az emberi életnek, például a mindennapi vásárlásainkban is. Köszönöm a figyelmet, itt ezzel véget is ért, most már a műsorunk, lejárt az időnk. A Mária Rádióban legközelebb november 28-án, a keddi napon lesz egy ilyen rövid 3 perces teremtésvédelmi műsor, aztán december 12-én kedden szintén, és aztán december 14-én jelentkezünk újra a Napinus Egyesület teremtésvédelmi magazinjával. Köszönöm a figyelmüket, a magam nevében is, Nobilis Mária atya és a technikai kollégánk nevében is, Szállás György nevében is szeretettel búcsúzom a hallgatóktól. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Hírpercek.
Rövid híreink következnek, a mikrofonnál Németh Zsuzsa. November 19-én Árpádházi Szent Erzsébet liturgikus ünnepén tartja az egyház a szegények első világnapját, melyet Ferenc pápa hozott létre az irgalmasság szentéve.